A mostani téma, ugye úgy, ahogy látjátok a kivetítőn, az imádság. Azért választottam, hogy most hozok magammal a projektort, mert kétféleképpen lehet igét hirdetni, vagy az ember elmondja a saját véleményét, és ahhoz keres igei párhuzamokat, vagy pedig a Bibliából és Ellen White könyveiből gondolatokat osztja meg a gyülekezettel, és ezt kommentel esetleg a saját életéből. És az utóbbit választottam, annyi az idézet, annyi az értékes bibliai kijelentés és az Ellen White írásaiban lévő kijelentés, hogy azt gondoltam, hogy talán most a hangsúlyt inkább erre fektetnénk. Elhoztam egyébként a mai PowerPointnak az anyagát, kinyomtattam, tehát hogyha valaki gondolja végén, akkor el tudja vinni, mert nagyon, nagyon tényleg olyan mélységű és súlyú kijelentéseket fogunk majd most megismerni, amit lehet, hogy még korábban nem olvastunk. Azért is választottam az imádságot, mint témát, mert úgy látom, hogy a mai korban lévő hívő embereknek a legnagyobb kérdése az, hogy az Isten hol van. Ugye tudjuk teológiai szinten, tehát mindegyikünk el tudja mondani, hogy a Bibliában lévő teológia szerint ki az Isten, mi az Isten, mi az elvárás az Istennek az ember irányába, de annyian nem tudjuk már elmondani, hogy napi szinten az Isten az életemben jelen volna. Én a gyülekezetben sokszor hallok meg nem fogalmazott és ki nem mondott panaszt abban a vonatkozásban, hogy Isten miért nem segít. Nincs munkám. Pedig imádkozom, évek óta nincs munkám. Ez a probléma. Mi az oka? Nem működik az életemben úgy a kereszténység, ahogy várom, ahogy vártam, hogy működjön. És ha ezeket a panaszokat sorba vesszük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek valóságosan létező problémák és panaszok. Viszont én úgy érzem, hogy ez egy konkrét okban keresendő. Az nem lehet a válasz ezekre a panaszokra, hogy az Isten most nem ugyanaz Isten, mint aki volt 100, vagy 200, vagy 500, vagy 1000 évvel ezelőtt. Ez nem lehet válasz. A probléma valószínűleg mi bennünk keresendő, illetve a mi vallás gyakorlatunkban. És úgy érzem, úgy gondolom, hogy az imádság az egy olyan sarokpontja ennek a kérdésnek, amire legalábbis én nem fektettem eddig elég hangsúlyt. Sokkal nagyobb a jelentősége az ima életnek, mint ahogy ezt mi esetleg gondoljuk, vagy el tudjuk képzelni. Itt van egy pár pontunk, ezeken fogunk végigmenni tételesen. Sajnos a piros elég gyengén látható, de majd akkor fordítom. Az első témapontunk, hogy miért kell nekünk imádkozni. Tehát mi az imádságnak a funkciója egy hívő ember életében. A Királyok első könyvében azt olvashatjuk, hogy hallgasd meg a mennyekből az ő imádságukat és könyörgésüket, és szerez nékik igazságot. Azt tudjuk ugye, hogy az imádság mióta létezik. A teremtés után a bűnbeesés előtt volt imádság? Lehet, hogy volt, de akkora szükség nem volt rá, mert az Isten ugye fizikailag jelen volt az ember életében. Tehát az imádságról technikailag, gyakorlatilag a bűnbeesés óta beszélhetünk. Azt mondja még az írás, hogy ima és erőfeszítés és ima legyen életed dolga. Úgy kell imádkoznod, mintha az eredmény és a dicséret mind Istennek köszönhető, és úgy kell dolgoznod, mintha a kötelesség a tied volna. Ezt Ellen White a bizonyos tételekből mondja. Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban, ima nélkül. Azért érdekes a kijelentés, mert itt azt mondja Ellen White, hogy egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban, imádság nélkül. Szükségünk van a biztonságra? Vagy veszélyek leselkednek ránk? Tehát ugye azt gondoljuk sokszor, hogy az imádság akkor kell, hogyha az ember tényleges veszélyben van. Ha nincsen, akkor viszont annyira nincs szükségünk rá, erre majd később kitérünk. Viszont azt olvassuk itt, hogy az a biztonság, ugye, amire mindenki a világban vágyik, biztosító társaságok jönnek létre, minden túl van biztosítva. Mert a biztonság az egy olyan szintű alapvágy az ember életében, ami jogos és reális. És Isten szeretné ezt a fajta biztonsági érzést, biztonságvágyat megadni nekünk, viszont az imádság nélkül ez nem megy. Egy napig egy, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádság nélkül. Az, aki semmit sem tesz, csak imádkozik, az hamarosan megszűnik imádkozni is. Ez is egy elég sarok mondat, nem? Hogy aki semmit sem tesz, vannak olyan hívők, akik kizárólag csak imádkoznak, de nem mennek előre, nem indulnak meg. Azok nem sok idő múlva az imádságot is el fogják hagyni. Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, Ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ilyen módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fölő hozzá. Mikor Krisztus a földön járt, imádkozni tanította a tanítványait. Arra oktatta őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes gondjaikat ő rávessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték a mi számunkra is. Itt azokat olvashatjuk a Ellen White írásaiban, hogy szívünket feltárni Isten elé, Istent a szívünkbe fogadni. Az embert felemeli Istenhez imádság. Az ember mindennapi szükségleteit Istenhez vigye. Mindennapi szükségleteket, nem csak a nagy dolgokat, a nagy kéréseket, a nagy fájdalmakat, hanem a naponta felmerülő szükségleteinket is. Vigyék Isten elé összes gondjaikat. Azt mondja a Szentírás, hogy minden gondotokat jól elvessétek, neki gondja van rátok. Minden az a legfontosabb kijelentés, hogy minden szükségletet és minden összes gondunkat Istenre vessük. Nem csak fizikai szükséglete lehet az embernek, ugye a mindennapi szükséglete alatt az ember általában mit ért? Étel, ital, ruházkodás. De a mindennapi szükséglete alatt én egy kicsit többet értek ennél, a lelki szükségletet is. Hogyha az ember úgy érzi, hogy lelkileg szüksége van valamire, bármire, nyugodtan ezt is tárja Isten elé. Nem tudjuk most az összes ilyen lehetőséget megbeszélni, hogy milyen pontosan milyen szükségletek lehetnek, de nem csak a testi, biológiai szükségletet kell, hogy Isten elé vigyük, hanem az összesen a lelki kérdést, ami nyomaszt esetleg bánt bennünket. Élettapasztalataink egyetlen fejezete sem olyan homályos, hogy el ne olvashatná, nem lehet olyan nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, nem kínoszhatja gond szívüket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja el ajkukat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. Meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi a sebeiket. Isten és minden egyes lélek között olyan gyengéd és bensőséges a viszony, mint a kívüle más lélek nem volna, akiért szeretett fiának életét áldozta. Itt azt olvassuk Ellen White-tól, hogy Isten közvetlen érdeklődéssel viseltetik minden ember dolga iránt, és úgy, olyan szinten, mintha ő rajta kívül más teremtett lény nem létezne. Ugye is egy ilyen ember számára felfoghatatlan tény, hogy a világon van 6 milliárd ember, és ha mindenki elkezd Istenhez beszélni, akkor az én imádságom az, hogy aki hangosabban beszél, vagy aki hamarabb elkezdi, vagy hogy. És Istennek ez nem probléma. Isten, ha mi őhozzá szólunk és imádkozunk, olyan szinten tudja ezt felfogni és megérteni, mintha csak mi lennénk egyedül emberek a világon. És ez óriási dolog, és ezt érdemes így átgondolni, mert a gyermekeknél van ez a fajta jelenség, hogy most rám figyelj, apa. Most anya, most én mondom, most rám figyeljél. Nekem is van egy ikertestvérem, és mi is sokszor versengtünk azon, hogy most az apa kit figyeljen. Melyik önnek a szavát figyelje meg? Istennél nincs ilyen probléma. Isten minden egyes hívő gyermekének a szavát úgy figyeli, mintha csak ő létezne a világon. Lehetetlen, hogy lelkünk fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. A családi légkörben és nyilvánosan mondott imák nem elegendőek. Csendben és egyedül létben önts ki szívedet, imád csak annak füléhez jusson, ki azt meghallgatja. Egyetlen kíváncsi fül se hallja meg ezen kéréseket. A csendes magányban mentes a lélek az összes külső befolyástól, elsősorban az izgalomtól. Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteteket és aggodalmaitokat, s mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé. Ugye ez egy újabb felhívás, hogy ami az embernek a lelkét nyomja, kínozza, nem csak az örömöket, de az örömöket is, a szükségleteinket is, ugye, ahogy az előbb ezt néztük, aggodalmaitokat, és mindazt, ami nyom és kínoz elé. Én azt gondoltam sokáig, hogy az én aggodalmaimat nem szabad Istenhez vinni, mert egy hívő ember az nem aggódik. Az én félelmeimet nem szabad Istenhez vinni, mert egy hívő ember nem fél. Ami nyom és kínoz, ami miatt az ember aggódik, az mind-mind vigye Isten elé. Nem csak a nagy dolgokért szabad és lehet imádkozni, hanem a kicsikért is. És azért csodálatos, hogy tudjátok, mert az Isten nem gátolhatja semmi abban, hogy az imádságot meghallgassa. Teljesen mindegy, hogy akár Sátánnal áll szembe az ember. Ha Isten úgy rendeli el, akkor az meg fog történni. Mindegy, hogy senki nem akarja, az úgy lesz. Mert egy hívő gyermeke az Istennek imádkozik, Isten megoldja. Isten igéjének olvasása előkészíti gondolatainkat az imára. Az ima a keresztény ereje. Krisztus, a dicsőség királya, gyakran egyedül ment fel a hegyre és a pusztába, hogy kitöltse atya előtt lelkének kéréseit. De a bűnös, gyönge ember azt képzeli, hogy meg lehet kevesebb imával is. Dániel olyan fontosan tartotta az Isten előtti könyörgést, hogy inkább feláldozta az életét, mintsem lemondjon róla. Imádságra megtörténnek olyan dolgok is, amik imádság nélkül nem történtek volna meg. Ismerik ugye a dánieli történetet, hogy Dánielnek azt mondták, hogy nem szabad kérni semmit a saját Istenétől, csak egy bizonyos valakitől. Dániel azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, ő minden délben Jeruzsálem fele az ablakát kinyitotta, és imádkozott. Dániel miért imádkozott? A ritus miatt, a szertartás miatt, az volt neki fontos, maga a cselekmény, vagy pedig más. Hát ez egy hittétel volt Dánielnek, hogy én imádkozni fogok minden nap, vagy pedig az imádságot annyira fontosnak tartotta, hogy ima nélkül ő meghal, nem él. Értitek? És azért fontos dolog ez, mert az imádságban, ha nem is tapasztaltuk eddig, valószínűleg sokkal több van, mint amit mi gondolunk. Dániel azt mondta, hogy ő egyet sem fog kihagyni. Egyet sem. Neki annyira fontos volt az imádság, hogy azt mondta, hogy ha meg kell halni, nem számít. Ő neki ez nem egy ilyen hitpróba volt, hogy a ritus, a cselekmés miatt letérdelek, kinyitom az ablakot, és nehogy már engedjek a XY-nak, hanem maga a történés, az imádság időtartama, a kapcsolat volt annyira fontos Dánielnek, hogy őnek is semmi más nem számított. Itt azt olvassuk Ellen White írásában, hogy az Isten igéjének olvasása előkészíti gondolatainkat az imára. Én azt hittem korábban, hogy igazából az olvasás az, ami a fő lelki erő. De itt azt mondja, hogy Isten igéjének olvasása, tehát ha lehet ilyen alá és felé rendelt szerepet mondani, bár ez nem szeretem meg, ez valószínűleg nem is így van teljesen, de itt azt olvassuk, hogy az Isten igéjének olvasása előkészíti gondolatainkat az imára. Isten igét nem mindig tudták az emberek olvasni. Ugye az, hogy most itt van egy Biblia, és kinyitjuk és olvassuk belőle, ez most van. De az emberi történelem 6000 éve alatt úgy gondolom, hogy mondjuk a 10%-ában van mindenkinél Biblia, és tudjuk Isten igét olvasni. Az imádság az mindig megvolt. Tehát, hogyha választanunk kell, hogy olvassunk vagy imádkozzunk, akkor ha lehet ilyen 51-49%-ból oszlani, akkor inkább imádkozzunk. De persze ez nem azt mondom, hogy ne olvassunk, mert olvassunk, mert ez elő fogja készíteni a gondolatainkat, a lelki világunkat az imádságra. A második pontunk, mikor érezzük úgy, hogy imádkozni kell? Mi az az esemény, vagy mikor gondolja az ember úgy, hogy na most akkor imádkozzunk, most tényleg szükségünk van rá? Ugye a hívő ember életében is egy valamikor az imádság mindig előjön, mint lehetőség. Amikor baj van. Azt olvasjuk Zsoltárok könyvében, hogy a nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kijönti panaszát az Úr elé. Ézsaiás könyvében, ó Uram, a szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondanak, mikor rajtuk volt ostorod. Menj el, és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr, Dávidnak atya, hallottam könyörgésedet, láttam könnyedet, csak itt ez kimaradt. Tehát hallottam könyörgésedet, láttam könnyeidet. Jákob éjszakájának is, ugye amikor már nincs más lehetősége, Jákob akkor megy imádkozni, amikor már mindent megpróbált, amikor nincs több megoldása a bajra, akkor elmegy és az éjszakát imádságban tölti. Tudjuk Jákob életéből, hogy Jákob milyen ember volt. Ő mindent megpróbált. Tehát ha voltak emberi lehetőségei valakinek, Jákobnak voltak. A legutolsó pillanatban is még a családját előre küldi. És még a történetet, utolsó koncepciója, hogy akkor válasszuk ketté a tábort, a családot, a fele menjen előre, és őket levágja a Ézsau, a második része megmenekül. Érzékeljétek az emberi megoldásokat? Őnek ez is egy megoldás volt egyébként. Belefért az, hogy a családja felét elveszti. És amikor már semmi nem volt, akkor elkezd imádkozni Jákob. És némének vagyunk mi is. Amikor a házunk lángokba áll, akkor úgy imádkozom, mint soha. Akkor nincs, hogy reggel indulnom kell, mert jön a busz, ugye? Meg este olyan fáradt vagyok már, most már nem. Akkor az ember imádkozik. Amikor az ember érzi, hogy valakinek az ostora rajta van, amikor szorongásban van az ember, panasza van, Amikor nyomorultnak érzi magát, akkor imádkozik, akkor imádkozom, akkor imádkozunk. Mikor imádkozzunk, mikor imádkozhatunk? Ez a következő azért érdekes kérdésünk, mert itt sok emberben felvetül az, hogy mi az imádságnak az időszaka, a helyzete. Hoztam egy képet ide. David Gatesnek volt egy előadás, nem tudom, hallottatok-e Zurigetben, és ő beszélt arról, hogy amikor komoly helyzetek jönnek az életében, akkor ott, ahol van, elmegy a WC-be és elkezd imádkozni. Ugye beszélt arról, hogy a tévétársaságokat, amikor Dél-Amerikában megvásárolta, akkor a tárgyalás közben kiment a WC-re és imádkozott. Nyilván az ember magába is imádkozhat, csak amiért ezt elmondom nektek, az, hogy az ember, egy hívő ember nem reggel imádkozik, és nem este, szüntelen. Amikor helyzet van, amikor úgy érzi, hogy Istenhez beszélnie kell, vagy dicséretet kell mondania neki, vagy megköszönni valamit. Ne gondoljuk azt, hogy a reggeli 5 perc, 10 perces félórás imával Istent el tudjuk, és el kell felejteni, és majd este majd megint jövünk hozzá. Folyamatosan, szüntelen. Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászkodásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését. Imádkozatok kamraitokban, mindennapi munkátok és hivatástok közben is gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Ellen White is azt mondja, hogy szüntelen, mindegy, hogy az ember mit dolgozik, folyamatosan emelje fel szavát Istenhez. Hogyan válaszol Isten az imádságra, és mit várhatunk az imádságtól? Azt mondja az ige, hogy és kiáltottunk az Úrhoz, és meghallgatta a mi szónkat, és angyalt küldött. Ha az ember imádkozik, és felemeli szavát Istenhez, Istennek az sem darogál, hogy egy angyalt elküld. Sőt, a hívő ember imádságára angyalok sokassága indul el a mennyből, fizikailag, és intézi az ügyeket. Mi ezt nem látjuk, de ez így van. Ez nem hitkérdés, ez ténykérdés. Isten azt mondta, hogy aki hittel imádkozik hozzá, Isten a mennyből angyalt fog küldeni. Egy király könyvében, és meghallgatta az Úr illés szavát, és megtért a gyermekből a lélek, és megélede. Isten szolgálja, ha imádkozik, és úgy gondolja Isten, akkor meg fog éledni a halott is. Isten fel tudja támasztani az imádságra a halottat. És meghallgatta az Úr illés szavát. Illés szavára élet föl a gyermek, mert ő imádkozott. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. A félelem azért érdekes, mert a félelem, én úgy tapasztalom, hogy az alapvető érzés az emberek életében. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy amikor reggel a cipőnket vesszük föl, és a cipőfűző a talpunk alá bemegy. Volt már ilyen? Tapogunk cipőbe, és nem tudjuk, hogy mi az, de valami nem stimmel. Akkor be akarjuk kötni a cipőnket, akkor látjuk, hogy ott van a cipő. És kihúzzuk a cipőfűzőt, akkor mit érzünk? Ilyen megkönnyebbülés, nem? Minden a helyén van. És nagyon sok olyan szintű félelem van az ember életében, ami nem manifesztálódik konkrét dolgokban, de nyomja a lelkét. A félelem a 20. századi, 21. századi embernek az alapvető életérzése. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Mindenki fél. Akinek nincs, az azért fél, hogy nem is lesz. Akinek van, mitől fél? Hogy elveszíti. Nem? Tehát ember szüntelen retteg, szüntelen fél. És azért mondja a Zsoltaras is, hogy megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Nem konkrét ügy történt, hogy már égett a ház, de félt attól, hogy föl fog gyulladni. És Isten a félelmeinket is el tudja venni. Mert boldogság félelemmel együtt nincsen. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet pedig kiűzi a félelmet. Azt mondja az írás tovább, hogy beteljesíti, mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Itt azt mondja az írás, hogy felbátorítottál engem. Ez mit jelent vajon? Volt olyan, hogy az életkedvünk elment? Nincs kedvem élni. Semmit. Se kimenni, se bejönni, egyszerűen elég volt. Mindenhol küzdelem, mindenhol fáradalom, mindenhol baj. A hívő ember azt mondja az írás, hogy meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erőjük megújul. Ha az ember úgy érzi, hogy el van gyengülve, és el van gyámoltanodva, akkor imádkozzon az Istenhez, mert az Isten fel tudja bátorítani az embernek a lelkét. Következő ige azt mondja, hogy beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Itt nem csak az olyan jellegű szükségletről beszél az írás, ahol az embernek konkrét élet-halál kérdése van, hanem azt mondja, hogy ha az embernek van esetleg kívánsága, akkor azt is Isten be tudja teljesíteni. Ezt már kevesen gondoljuk, az Isten az én kívánságomra figyel. Az én személyes kívánságom, hogy én mit szeretnék esetleg. És Isten igenis figyel rá. És olyan azt mondja az írás, hogy és mielőtt kiáltanának, én fellek, ők még beszélnek, én már meghallgattam őket. Ugye ez is egy speciális Biblia ige, hogy még nyelveden sincs a szó, én már egészen értem azt. Istennek egy különleges tulajdonsága, hogy nem mindig kell megvárni azt, hogy majd valami megtörténjen. Amikor az ember elkezd imádkozni Istenhez, még nyelvén sincs a szó, az Isten már egészen érti azt. Azt mondja Jónás könyvében az írás, hogy és mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem, a Seol torkából sikoltottam, és meghallottad az én szómat. Amikor az embernek már tényleg csak egyetlen egy utolsó cselekedete lehet, sikolt egyet. Ugye a sikoltás az azt jelenti, hogy Jónásnál is, hogy tudta azt, hogy 3 másodperc múlva itt a vég, akkor még 3 másodperc van arra, hogy valamit tegyek. Sikoltott egyet. Uram, segíts! És Isten meghallgatta őt. Nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ne tudna és ne akarna bennünket meghallgatni. Menj el és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Íme még naphéthoz 15 esztendőt adok. Isten hallja az ember imádságát, és fizikailag látja a könnyeit. És válasz az imádságra, és ugye Ezékiás kapott még 15 évet az életében, mert úgy volt, hogy most meg kell halnia. Sírt, könyörgött, könnyezett, Isten látta, meghallgatta, megadta neki azt, amit kért. Lehet-e betegekért imádkozni? Ez egy azért sarkalatos kérdés, mert nagyon kevés tapasztalatunk van erre a kérdésre, ugye? Hogyha valaki beteg, hallottuk, hogy történt esetleg korábban ilyen más életében, de a gyülekezetben a betegekért való imádkozás annyira nem tipikus, én úgy látom. Nálunk is a Váci gyülekezetben, hova járok, vannak betegek, és rendszeresen imádkozunk, de úgy érzem, hogy sokkal több van ebbe a lehetőségben, mint amit mi kihasználunk ebből. De az Úrhoz kiáltanának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátta az ő szavát, és meggyógyította őket. És kimentette őket az ő vermeikből. Ellen White azt írja ehhez, hogy Isten most is épp olyan készségesen meggyógyítja a betegeket, mint amikor a Zsoltáríron keresztül a Szentlélek ezeket a szavakat mondta. Krisztus ma is ugyanaz a könyörülő orvos, mint földi szolgálata idején volt. Nála gyógyírva minden betegségre, és gyógyító erő minden gyengeségre. Korunkban élő tanítványainak a régi tanítványokhoz hasonlóan kell a betegekért imádkozniuk. És imáikat gyógyulások követik majd, mert a hitből való imádság megtartja a beteget. Az Úrnak az az ígérete, hogy a betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ma is épp oly megbízható, mint amilyen az apostolok korában volt. Ez az ígéret Isten gyermekeinek kiváltságáról tanúskodik. És hitüknek igényelni kell mindazt, amit az ígéret átfog. Krisztus szolgái útján munkálkodik, és általuk akarja gyógyító hatalmát is gyakorolni. A mi feladatunk, hogy a betegek és szenvedők ügyét hitben Isten elé tárjuk. Tanítsuk meg őket hinni a nagy orvosban. Ugye azért érdekes ez, mert ez egy olyan fajta lehetőséget ír, hogy ma is betegre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ugye ez egy apostoli kori ígéret volt, hogy Jézus azt mondta, hogy aki hisz, és a betegre ráveti kezét, meggyógyul. Ellen White azt írja, hogy ez ma is épp olyan megbízható, mint ami az apostolok korában volt. Tehát elméletileg létezik ez a fajta gyógyítási csatorna és mechanizmus, csak Isten gyermekei vagy nem hiszik el, vagy nem gyakorolják, vagy majd látni fogjuk egy picit később, hogy nem úgy élnek, hogy gyakorolhassák. De ez ígéret ma is épp olyan megbízható, mint ami volt akkor. Itt van egy eset leírva, nem tudom, hogy felolvassam nektek. Ez egy konkrét gyógyulás ellen vált korában. Hogyha van hozzá esetleg egy kis időtök, meg erőtök még, akkor lehet, hogy felolvastam, mert ez egy olyan fajta gyakori tapasztalat, ami azt mutatja, hogy a gyógyítás, isteni csoda, az hogyan működött technikailag Ellen White korában. Felolvastam akkor? 1845 tavaszán, egy mai nálambali városban, Ellen White elment és meglátogatta őket. Ennél az alkalomnál több testvér gyűlt össze. SH testvérházánál idősebb lánya, Franciska kisasszonynak, egy nagyon kedves barátnőmnek ízületi baja volt, és orvosi kezelés alatt állt. A kezei annyira dagadtak voltak, hogy az ízeket nem lehetett megkülönböztetni. Mikor együtt voltunk, és erről az esetről beszéltünk, H testvért megkérdezték, hogy hiszi-e, hogy lánya ima által meggyógyulhat. Azt válaszolta, hogy megkísérli hinni azt, hogy meg lehet lányát gyógyítani, és nyomban közölte velünk, hiszi, hogy ez lehetséges. Letérdeltünk, hogy a testvérnőért komoly imában járuljunk Isten elé. Mi az ígéret beteljesedését kívántuk, kérjetek és adatik, Isten áldása kísérte imánkat, és éreztük, hogy Isten kész meggyógyítani a beteget. A testvérek egyike így kiáltott fel. Melyik testvérnőnek van olyan hite, hogy elmenjen hozzá, és megfogván kezét, az Úr nevében azt ajánlja neki, hogy keljen fel. Ugye ez a sarokpontja a történetnek. Tehát kinek van olyan hite, hogy elmenjen hozzá, és azt mondja, az Úr nevében kelj föl. Franciska testvérnő a fenti szobában feküdt, és mielőtt befejezte volna beszédét, Curtis testvérnő a lépcsőhöz sietett. Isten lelkének erejével lépett a betegszobába, és a beteget kézen fogva is szólt. Franciska testvérnő, az Úr nevében kelj fel, és légy egészséges. Új élet áramlott a beteg lány testébe. Dicsőítve, gyógyulásáért járkálni kezdett a szobában. Hamar felöltözött és lejött a szobába, ahol összejövetelünket tartottuk. Arca kimondhatatlan örömtől és hálától sugárzott. A következő nap velünk reggelizett. Nem sokára azután, mikor White testvér a családi áhítatnál Jakab 5. fejezetét olvasta, a doktor lépett be a házba, és szokása szerint felment, hogy paciensét meglátogassa. Mikor nem találta lesietett és aggódó tekintettel, nyitotta ki a nagy konyha ajtaját, hol mindnyáján ültünk. Beleértve kezeltjét is. Csodálkozva tekintett rá, és végül így kiáltott. Úgy, Franciska, jobban van? Hátestvér válaszolt. Az Úr meggyógyította, és a felolvasását tovább olvasta. A fejezetet ott, ahol abba hagyta. Betegé valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet vénét, és imádkozza meg felette. Jakab 5.14. A doktor a csodálkozás és hitetlenség különös kifejezésével figyelt, majd biccentett fejével és elsietett. Ugyanaznap este Franciska testvérnő 3 mérföldnyit utazott hazajövet, és bár az idő esőre hajlott, mégsem ártott meg neki. Egészsége rohamosan javult. Pár nap múlva kívánságára a vízhez vezették és megkeresztelték. Noha az idő és a víz hideg volt, nem történt semmi baja, hanem ez időtől fogva megszabadult betegségétől, és teljes egészségnek örvendett. Ez egy valóságos leírás, 1845-ből. Ellen White életében nagyon sok ilyen eset van egyébként, most csak ezt kerestem így meg, de a mi korunkban lévő hívő gyülekezetnek is előjoga és kiváltsága, hogyha betegé valaki köztetek, imádkozzon az Úrhoz, és az Úr felsegíti a beteget és meggyógyítja őt. Mi van abban esetben, hogyha ez mégsem így van, de ha nem tenni is? Ugye ez is előfordulhat. Nem mondhatjuk azt, hogy minden eset így fog végződni, vannak esetleg kivételek. Mikor? Dániel könyvéből olvasok egy részt föl. Felelt Sidrák, Misák és Abednégó, és mondanak a királynak. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenni is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Ez a 3 ifjú, ezt egy valamit tudott, hogy Isten képes megszabadítani őket a király kezéből. Bármit meg tud tenni. Viszont ha nem tenni is, akkor sem csüggednek el, akkor sem fognak elkeseredni. Egy hívő ember, hogyha imádkozik, akkor a lényeg nem az, hogy az Isten megadja azt, amit kér tőle, hanem legyen meg az ő akarata. Ezt majd később látni fogjuk Jézus életében is, és Pál apostol életében is. De nagyon fontos, hogy az imádságunkat így tudjuk befejezni, hogy de ha nem tenni is, hogyha az Isten dicsőségét nem szolgálja, ami boldogságunkat nem szolgálja, akár a földi boldogságunkat is, akkor legyen meg a te akaratod, Uram, és ne úgy legyen, ahogy én akarom. Egy hívő embernek ki kell tudnia mondani azt, hogy ha nem tenni, és ha nem adja meg Isten, akkor sincs semmi probléma. Hiszek Istenben, és bízom benne annyira, hogy a legjobbat fogja cselekedni, ami az én földi boldogságomat, és az ő dicsőségét szolgálja. Jézus Krisztus életében is volt egy ilyen rész, amikor nem kaptam meg azt, amire vágyott. Tudjuk, hogy melyik alkalom volt ez? Getsemáné kertben Jézus nem kapta meg azt, amire vágyott. Imádkozott azért, miért is? Egy kissé előre menvén, arcra borult, könyörögvén és mondván: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Háromszor imádkozott Jézus. Jézus arra vágyott, hogy találjon az Isten valami más megoldást. Bármit, de azt ne, ami előtte áll. Bármit, csak ne úgy legyen, ahogy a kiszámítható valóság lenne. Jézus háromszor mondta az imádságát, de mindig hozzátette, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Érezte azt, hogy még nem jön az erő. Érezte azt, hogy nem tud még azonosulni ezzel a verzióval, hogy tovább kell menni ezen az úton. Letérdelt és újra imádkozott, és az újra megtette. Mindeddig a pontig, ameddig békességgel tudott fölkelni, azt mondván, hogy nem baj, ha nem úgy lesz, hogy én akarom, akkor is békességem van, és tovább megyek az úton. Pál apostol életében azt olvassuk, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondd el nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végezhetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Pál apostol is szerette volna, hogyha meggyógyul, ugye ő nem látott, valószínűleg amikor a damaszkuszi úton megjelent neki Jézus, és azt a nagy fényességet látta, ez a személyre is olyan hatással volt, ami később ugye hát nem tudott teljesen meggyógyulni. Lehet, hogy azért, hogy örökké emlékezzen erre az eseményre, de az biztos, hogy Pálnak a szeme nem volt jó. Néhány levélben írja azt, hogy a végén, hogy a saját kezemmel én írom Pál, egyébként mindig diktált, mert annyira nem látott. Szerette volna Pál, hogy meggyógyuljon, de azt értette meg, hogy a kijelentés a nagysága miatt el ne bizakodjam. Azt mondta Pál, hogy ha meggyógyulok, lehet, hogy el fog bizakodni. Elképzelhető. Ezért legyen úgy, hogy az Isten akarja. És úgy lett, és Pál ebbe belenyugodott. Teljes békessége volt ebben. Ha imádkozunk a betegért, bármi is történjék vele, ne veszítsük el Istenbe vetett hitünket. Ha vesztességet kell is elviselnünk, fogadjuk el a keserű poharat, hiszen Atyánk keze tartja azt ajkunkhoz. Ugye Ellen White tudta, miről beszél, neki két gyermeke is meghalt. Ő nagyon sokat imádkozott, az ima embere volt. Volt egyszer, hogy egy testvérnő elment Ellen White-ot meglátogatni, és abba ki volt nyitva. És Ellen White imádkozott, beszélt valakihez. És azt mondta a testvérnő, hogy ő akkor megvárja, amíg imádkozik, és utána majd bemegy. És várt, és Ellen White imádkozott ezért a testvérért, azért a testvérért. Vette a gyülekezetbe végig a testvéreket, a rokonait, a betegeket és mindenkit. A testvérnő várt, aztán azt mondta, hogy nem tud többet várni, hazament. Ellen White az ima embere volt, és az ő életében sem történt mindig minden úgy, ahogy szerette volna, de egy valamiben békessége volt, hogy úgy lesz a legjobb, ahogy Isten ezt akarja. És ebben kell nekünk is megnyugodnunk, de ennek ellenére imádkoznunk kell, mert az esetek döntő többségében az Isten megadja azt, amit szeretnénk. Ha nem is történik úgy, az sem azért van, mert Isten nem figyel, vagy túl nagy dolgot kértünk, vagy nehogy már annyira boldog legyünk Isten ezt nem nézni jó szemmel, hanem ennek konkrét, speciális oka van. végéhez közeledünk, már csak három rövid kis pontocskánk van. Van-e feltétele az ima meghallgatásnak? Ugye ez a következő súlyos kérdésünk, mert ugye általában ez a ponton, ez a pont az, ami miatt nem működik az életünkben, minden esetben az imádság. A Krónikák könyvében azt olvassuk, és megalázta magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Jézsaiás könyvében az ige azt mondja, akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot cselekedni. Ugye azt mondja itt, hogy akkor kiáltasz, az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. De mikor? Ha az ember elveti az igát ma közül, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamis beszédeket szólni. Azt mondja János evangéliumában Jézus, tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek az ő szemei előtt kedvesek. Azért ez nem kis kijelentés, nem? Hogy Jézus azt mondta, hogy én csak a körülöttem álló sokasságért mondtam, mert tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Utána megindokolja, hogy mi az ok ennek, hogy te mindig meghallgatsz engem. Aki küldött engem, én velem van. Miért? Mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek az ő szemei előtt kedvesek. Ez a keresztény embernek is lehetősége, hogyha a keresztény ember mindenkor azokat cselekszi, amelyek az Atya szemei előtt kedvesek, ez garancia arra, hogy az Isten mindenkor vele lesz, és mindig meghallgatja az ő imádságát. Zsidókhoz írt levél 5:7 azt mondja, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott őt az ő Isten félelméért. Azt mondja az írás Krisztusról, hogy az ő Isten félelméért hallgathatott meg. Erős kiáltás és könyhulatás közben járult az Atyához, és az Atya meghallgatta őt az ő Isten félelméért. Utolsó igény azt mondja itt, ennél a résznél, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Ez mit jelent az írásban, hogy józanság és mértékletesség szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon imádkozni? Szükséges hozzá, vagy mi köze a kettőnek egymáshoz? Ha az ember fáradt, akkor tud imádkozni? Vagy szeret imádkozni? Ha az ember nem alszik éjszaka, mert hajnalban fekszik le, vagy korán kell, és vagy sokat dolgozik, akkor mire van kedvünk? Semmihez, nem? Ez nagyon fontos, ez a kijelentés, hogy ahhoz, hogy az ember tudjon imádkozni, ahhoz mértékletesnek kell lenni, és józannak. Ha az ember nem fér oda akár az egészségi törvényekre, akár a lelki, biológiai törvényekre, akkor nem lesz kedve, és nem lesz ereje, hogy imádkozzon. Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr nem hallgathat meg bennünket. Csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvá tettünk, remélhetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink sosem ajánlanak bennünket Isten kegyelmébe. Egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, az ő vére tisztít meg bennünket, ami munkarészünk az, hogy az ima meghallgatás feltételeinek eleget tegyünk. A győzelmes ima másik eleme a hit, mert akik Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Jézus így szólt tanítványaihoz, amit könyörgéseitekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Itt Ellen White a egészségügyi dolgozókhoz szól néhány szót. Ha a betegápoló személyek élete olyan, hogy Krisztus elkísérheti őket a betegágyhoz, a betegben tudatosul az, hogy a könyörületes megváltó jelen van. És ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Isten hallja az imát, Krisztus így szólt: ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem. Aki nékem szolgál, megbecsül azt az Atya. Ha Isten igéje szerint élünk, minden drága ígéret beteljesíti életünkben. Krisztus elfogad bennünket, ha átadjuk magunkat neki, bár nem vagyunk méltók kegyelmére. Isten azokért és azok által munkálkodik, akik követik őt. Ám csak akkor tarthatunk igényt ígéretei teljesítésére, ha engedelmeskedünk igéjének. A Zsoltáros mondja: ha hamisságra néztem volna a szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Ha csupán részben fél szívvel engedelmeskedünk neki, ígéretei nem teljesednek rajtunk. Ahhoz, hogy imára válaszként Istentől áldást kapjanak, szakítaniuk kell a bűnnel, és meg kell tanulniuk helyesen cselekedni. Környezetük legyen tiszta, életmódjuk helyes. Éljenek összhangban Istennek mind a természeti, mind a lelki törvényeivel. Elnézést, hogy ennyire részletesen ecsetelem és tárom föl, hogy mit mond az írás, mit mond Ellen White erről, de úgy gondolom, hogy a titka ennek az egésznek talán itt van. Lehetséges ezeket a feltételeket megcselekedni. Sokszor azt hallom, hogy na de ki az, aki tud így élni? Ki az, aki Istennel ténylegesen összhangba tud kerülni? Itt Ellen White azt mondja, hogy a tudott, a felismert, a dédelgetett dolgokat az ember hagyja el. Nem azt jelenti, hogy váljunk tökéletessé, és Isten meg fog hallgatni. Nem erről van szó. Ez majd az ő eljövetel előtt meg fog történni. Itt arról van szó, hogy az ember minden dologgal számol, és elkezd küzdeni. Az, hogy elesik, hogy visszaesik, az nem mondom azt, hogy nem baj, de azt mondja az írás, hogy ne örüljön ellenséggel, mert estem ugyan, de felkelek. Minden ember elesik. Kérdés az, hogy ki az, aki felkel, ki az, aki fel akar kelni. Azt olvashatjuk Apostolok cselekedeteiben, hogy az Isten esőt ad mind igazaknak, mind a hamisaknak egyaránt. Ugye ez az ígéret azt jelenti, hogy az Isten áldása minden emberre aranyi jogon rászáll. Tehát az Isten azért, mert szereti az embert, mindenkit egy bizonyos szintig áld. Viszont itt a Bibliában és Ellen White írásában azt olvashatjuk, hogy az általános, alapvető áldásoknál, ha valaki többre vágyik, ennek van feltétele is. Érte a különbséget? Tehát, hogy ha minden ember életében akármennyire bűnös is, Isten jelen van. Isten segíti őt az utolsó másodpercig. Ezek az Istennek az egyetemes áldásai, amit minden ember érezhet. De ha mi arra vágyunk, hogy Istennek a különleges áldása mutatkozzon meg az életünkben, akkor szakítanunk kell minden olyan dologgal, ami bennünket Istentől elválaszt. Két rövid tapasztalatot hagyosszak meg veletek. Én nem azért mondom ezeket ilyen bizonyosan, mert én szent lennék, vagy azért, mert hogy most jól megmondom itt mindenkinek. Azért, mert az életemben tapasztalom, hogy ez működik. Minden ember életében vannak olyan titkos bűnök, olyan kis valamik, amikhez ragaszkodik, dédelgeti őket. Nem mindenkinél. Kinél ez, kinél az. Van, aki a keresztrejtvénytől nem tud szabadulni, éjjel-nappal fejti, van, aki a tévét néz, van, aki eszik. Minden ember életében vannak ilyen kis dolgok. Az én életemben is van nem egy, nem kettő. De onnantól kezdve, hogy az ember az Istennek az életét átadja, elkezdenek az ember életében csodák történni. Megszűnik az egyetemes általános áldás, jön a második fázis, amikor az Isten különlegesen kezdi áldani az embert, különlegesen tudja az életét megsegíteni. Az automat, amit 2 évvel ezelőtt vettem, német rendszámmal használtam, most a héten hoztam be az országba. És én mindig rettek az ilyen vámeljárás, meg ügyintézés, meg okmányiroda, 500 dolgot el kell intézni. Tehát rettegek és félek, és már készültem rá lélekben, de nem tudtam kiszervezni ezt a munkát. Megkértem a testvéremet, hogy intézz el, megbeszéltük, hogy én fizetek neki, meg szívességet teszek, és nem ment. Aztán próbáltam más úton, az sem ment. Én nekem kellett személyesen elmenni a vámhivatalba, és a vámeljárást lefolytatni. Remegő kézzel, lábbal szálltam ki az autóból, mentem be, láttam a sok egyenruhás embert, mindenki ilyen VPOP és egyenruhába. Bemegyek, és ki van írva, hogy regisztrációs adó, regisztrációs eljárás. Oda csosszolok remegő kézzel, lába az ablakhoz, és mondtam, hogy jó napot kívánok, én ezt meg ezt szeretném, jó helyen járok-e? És mondták, hogy igen, jó helyen jár. És abban a pillanatban meglátok egy ismerősömet, egy régi volt csapattársamat, és mondom, te mit csinálsz itt? Azt mondja, itt dolgozok, itt dolgozol. És akkor elmondtam neki, hogy miért jöttem, és képzeljétek el, akkor voltam utoljára a vámhivatalban, 5 percig tartott. Másnap hozta az autó forgalmi engedélyét, rendszámtábláját, a vámpapírokat a nevemre írva. Értitek? Tehát ha az ember imádkozik, az ember szakít a bűneivel, és előre megy, és megindul, Isten garantált, hogy elkíséri. Nem hittem volna azt, hogy az egyik volt régi ismerősöm van ott, és úgy intézi el nekem, hogy nem kell sorbáljak, nem kell bankba elmenni, befizetni, befizetési igazolást, 500 csekk, és 500 kérelem, és meghatalmazás, és minden. Oda mentem, és 5 perc alatt el volt intézve egy olyan, amitől hónapok óta rettegtem, hogy ezt most nekem kell megcsinálni. Ez azért van, mert egy hívő gyermek az Istennek, az Isten kérte arra, hogy segítsen az ő kis életében egy kis ügyet megoldani. És Istennek van hatalma arra, hogy ezeket is rendezze. És azért ecsetelem ezt nektek, nem azért, hogy a saját életemet most itt fényezzem előtetek, hogy velem mik történnek, hanem azért, mert ez minden egyes embernek az előjoga, hogy Istentől az élete ügyes-bajos dolgaira megoldást nyerjen. Nincs olyan nagyságú ügy az Istennek, amit ne tudna megoldani. Én ezt tapasztalatokat nektek holnap reggelig mesélhetnék, mert hál' Istennek nagyon sok van az életemben. És ebből gondolom, hogy az Isten, ha egy ilyen kis embernek, mint én nekem segít, akkor gondolom, hogy nektek is ugyanígy segíthet. Sőt, mindenkinek, aki az Istent erre kéri. Utolsó előtti pontunkhoz érkeztünk, még egy 5 perc, és akkor végzünk, és a figyelmeteket nem kell már igénybe vennem. Miért érezheti a hívő ember azt, hogy ő neki nincs szüksége az imádságra? Ennek két oka lehet. Az egyik oka az, hogy az ember vagy már meggyógyult, ugye mi is vagyunk így az életünkben sokszor, hogyha van egy esemény, és megkapjuk az Istent, utána az ember úgy kienged. Tehát automatikusan valahogy valami történik, és az ember úgy elhagyja magát. Imádkozunk azért, hogy legyen meg valami, megvan a valami, utána az ember úgy kienged. Vagy már meggyógyult az ember a betegségéből, vagy nem érzi magát betegnek. Tehát ez a első pontunk, hogy vagy már az ember megkapta, amit szeretett volna, vagy pedig nem érzi magát annak. A másik pedig az, hogy az ember méltatlannak érzi magát, és azért nem imádkozik. Ez is a saját tapasztalatom sajnos, hogy az embernek van olyan, amikor elesik, elbukik ismételten századszorra, hogy úgy érzi, hogy nincs értelme az imádságnak, vagy nem vagyok méltó rá. Ha pedig a beteg meggyógyul, nem szabad elfelejtenie, hogy aki egy gyógyító kegyelemből részesült, egy gyógyulást megújította a teremtő iránti kötelességét. Amikor a 10 bélpoklos megtisztult, csak az egyiköt vissza Jézushoz, és adott neki dicsőséget. Itt azt ír Ellen White, hogy az embernek a teremtő iránti kötelességét megújítja, ha a kegyelmébe részesül. Ez egy nagyon enyhe kis bélpoklos kép. Egyébként tudjátok, a bélpokla lepra az mi, ugye? Az ember eleve nem rohad el. Bocsánat, ezt mondom. Leesik az óra, leesik a füle, leesnek az ujjai. Borzasztó halál, két lábon járó halál. És megdöbbentő az, hogy Jézus Krisztus 10 ilyen embert meggyógyított, és a 10 ilyen emberből egyetlen egy jön vissza. A többi 9 nem jött vissza. Tehát aki, ha Istentől megkapjuk azt, amit mi kértünk tőle, akkor nagyon figyeljünk arra, hogy a belső készítésünk nem Istenhez fog bennünket sajnos vinni. Nem tudom, hogy ti is tapasztaltatok ezt, hogy az emberben a belső készítés, amit ugye hívhatunk óembernek, vagy hívhatunk bűnös természetnek, az embert mindig valamire hajtja, valamire viszi, valamire űzi. És hogyha az ember az Istentől megkapja azt, amit kér tőle, akkor az ember nem Istenben örül, nem mindenki, hanem az ember akkor megkeresi a saját boldogság kifejeződését. Ez azért fontos, mert nagyon figyeljünk arra, hogyha Isten kegyelmébe részesít, és segít, és tapasztalataink vannak, akkor ne engedjünk annak a belső készítésnek, hogy akkor most már megvan, megkaptuk, és akkor most már örüljünk annak a dolognak. Hanem menjünk vissza Istenhez, úgy, mint a 10 bélpoklos közül az egyik, és adjunk neki hálát. Ha az ember nem érzi magát betegnek, Jelenések könyve azt mondja, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy nyomorult, nyavajás és szegény, vak és mezítelen. Ugye, hogyha az ember meggyógyult, akkor nem érzi azt, hogy neki most gyógyulás után is imádkozni kell. Ha az embernek minden jó mi az életében, van pénze, van egészsége, és tényleg úgymond szociálisan, érzelmileg is jól érzi magát, akkor megint nem érezzük azt, hogy nekünk feltétlenül Istent naponta többször keresnünk kell, és reggel is, és este is, és imádkoznunk kell. Erre is figyelnünk kell, hogy ez az állapot, vagy ez az érzület az ideiglenes. Ha viszont van, Istentől van. De nagy azt gondoljuk magunkban, hogyha esetleg most jól van dolgunk, akkor ez mindig így lesz, és Istentől teljesen függetlenek vagyunk. Hanem tudatosan arra készítsük a lelkünket, hogy Istennek adjunk hálát, bármennyire jól van dolgunk. A másik része pedig, amikor az ember elesik, az ember méltatlannak érzi magát, és össze van törve, és azért nem akar imádkozni, akkor meg arra figyeljünk, hogy pont ez az, ami miatt kell imádkozni. Amikor úgy érzik, hogy vétkeztek, és nincs erejük imádkozni, éppen akkor van ideje az imádkozásnak. Sokan megalázottnak érzik magukat bukásuk után, mert az ellenség győzött felettük, ahelyett, hogy ők kerültek volna ki győztesen. Világiasság, önzés és testiesség gyengítette el őket, és úgy érzik, semmi értelme sincs Istenhez jönni. Ám ez a gondolat egy az ellenség sugalmazásai közül. Lehet, hogy szégyenkeznek, és mélyen megalázottnak érzik magukat, de imádkozniuk és hinniük kell. Amint megvallják bűneiket, ő az, aki igaz és hű, megbocsátja bűneiket, és eltörli minden álnokságaikat. Amikor elméd elkalandozik ima közben, ne essék kétségbe, hanem tereld vissza a trónhoz, és ne hagyd a kegyelem királyi székét, míg el nem nyered a győzelmet. Azért fontos ez, mert nagyon sokszor, aki küzdő keresztény életet él, nagyon sokszor fog ebbe az állapotba kerülni, hogy már megint elestem, már megint elbuktam, pedig imádkozom érte, hetek óta, évek óta. Ne csüggedjen el az ember, ne keseredjen el, hanem pont ez amiatt neki oda kell mennie, és Istent kell keresnie. Pontosan ez az, ami miatt az imádságot Isten kitalálta, mert ez az a dolog, amiből Isten bennünket meg szeretne szabadítani. Utolsó pontunkhoz érkeztünk, Jézus Krisztus imádságához. Itt a mikora a kérdés, azt láttuk már, hogy miért imádkozott. Most azt nézzük meg egy gondolat erejéig, hogy Jézus Krisztus mikor imádkozott. Üdvözítőnk szerette a hegyek magányát, ahol atyával érintkezhetett. Egész nap komolyan munkálkodott, hogy lelkeket mentsen meg a pusztulástól. Gyógyította a betegeket, vigasztalta a szomorúakat, halottakat támasztott, a kétségbe esetteket bátorította, és reményt adott nekik. Napi munkáját elvégezve, estéről estére kiment messze a város zajától, és imában borult le atya előtt. Gyakran egész éjszaka imádkozott, de az Istennel töltött idő után mégis megerősödve és frissen tért vissza, hogy az új nap kötelességeit, nehézségeit viselje. A szükség idején atyához fordult, néha ő maga is áldások és az erőforrása volt. Beteget gyógyított, halottakat támasztott, parancsolt a viharnak, és az engedelmeskedett neki. Mégis gyakran imádkozott erős kiáltással és könnyűhatással. Imádkozott tanítványaiért és önmagáért. Így azonosította magát az emberekkel. Hatalmas imádkozó volt, mint az élet fejedelme. Hatalmát Istentől nyerte és győzött. Korábban láttuk azt, hogy Jézus miért imádkozott, most látjuk, hogy mikor imádkozott. Általában mi az esti imádkozók vagyunk. Kevesen imádkoznak a reggel, mert reggel mindig ügy van, dolog van, menni kell. Általában este vagyunk sokan, akik imádkoznak. Viszont az a baj az esti imádsággal, hogy amikor az ember este imádkozik, akkor este maximum a bukásait tudja rendezni. Tehát az nem jó, hogy az ember este szépen tud bocsánatot kérni. Reggel kell, hogy imádkozzunk, hogy megelőzzük a napnak az eseményeit. És ezt magamnak mondom, mert én is inkább az esti imádkozó vagyok, mert reggel annyi minden van, hogy az ember egy perce letérde, és már megy is otthonról. Ha így cselekszünk, akkor ez annak a veszélyt hordozza, hogy egész napra nem biztosítjuk magunknak az isteni gondviselés, Istennek az áldását. Elesünk, elbukunk, hazamegyünk, és szépen bocsánatot kérünk Istentől. Jön a következő nap is ugyanezt történik, elbukunk, elesünk, este megint Istennel rendezni próbáljuk az ügyünket. Próbáljuk meg az imádság időpontját, ha tudjuk, akkor inkább reggeli időszakra helyezni, mert sokkal fontosabb a nehézségek, a napi teendők előtt Istent kérni és keresni, mint esetleg utána ezt megtenni. Énokra nem nagyon van már időnk, úgy látom, hogy eléggé elszaladt az idő, amit szántunk erre az alkalomra. Énoknál egy dolgot szeretnék itt felolvasni, hogy Énok jelképezi Krisztus eljövetelekor az e földön élőket, akik a mennybe ragadtatnak anélkül, hogy halált látnának. Énokról tudjuk azt, hogy folyamatosan szüntelen Istennel járt. Tudjuk azt Énok életéből, hogy azon ritka ószövetségi emberek közé tartozik, akiket Isten név szerint említ, és akik halál tapasztalása nélkül ragadtattak el. Itt azt mondja, még ezt csak hajolvasan fel, mert ez annyira fontos, hogy nem volt Énoknak saját gondolata vagy akarata, mindezt atya akaratá alárendelte. Énok azért tudott eljutni arra a lelki magasságra, hogy az Isten élve tudja őt elragadtatni, mert nem volt neki saját akarata, nem volt neki saját gondolata, mindezt az atya akarata alá rendelte. Ez nem azt jelenti, hogy az ember, mint egy ilyen bárgyú, debil lény él a világban, nincs gondolata, nincs érzése, nincs véleménye, hanem majd az Úr. Hanem ez azt jelenti, hogy minden gondolatát, minden akaratát az Isten alá rendelte. Azt mondja Salamon, hogy én kisgyermek vagyok, nem tudok kimenni meg bejönni. Ő sem volt kisgyermek, hát a legbölcsebb férfi volt. De azt mondta, hogy atyám, én mindent alárendelek a te véleményednek. Azt tudjátok, hogy Jézus Krisztus, amikor a pusztában volt és imádkozott a szolgálatáért, akkor az imádságra való válaszként mi történt? Mi történt az imádságra való válaszként? Ezt gyorsan felolvasom nektek, nagyon érdekes. Most jött el Sátán ideje, azt remélte, hogy legyőzheti Krisztust. Menjen angyalnak öltözvét oda a megváltóhoz, mint egy válaszként imájára. Állítása szerint isteni megbízatása van, hogy közölje, Krisztus bőtje véget ért. A megváltó kis ilyen elájult az éhségtől, sóvárgott az étel után, mikor Sátán hirtelen előtte teremtett. Azért fontos ez, mert Jézus Krisztus imádkozott, és erre válaszként látszólag megjelent Sátán, és hozta a megoldást. És azért mondom ezt el, mert itt azt olvassuk Énoknál, hogy minden gondolatát, minden dolgát alárendelte az Isten vezetésének. A mi életünkben ez, ha működik, olyanokká fogunk válni, mint Énok vált. Ha nem működik, és hogy nem működik úgy, hogy imádkozom azért, hogy az Isten segítsen meg, erre másnap jön egy ember, egy testvér, és fölajánl nekem újabb hiteleket. Van egy ilyen ismerősöm, akinek van 10 millió forint tartozása, ami abszolút egyébként Biblia ellenes, mert ugye a hitelről tudjuk azt, hogy mi Isten véleménye, hogy nincs birtokunkban a jövő, és az a képesség, hogy én majd ezt tovább is tudom törleszteni és fizetni, stb. És ennek ellenére megoldásként értelmezzük azt, ami Biblia ellenes. Ez azért érdekes, mert ez napi probléma, én nálam is. Hogy mit értelmezek isteni vezetésnek, és mit értelmezek nem annak. Jézus Krisztus életében, ha megtehette Sátán azt, hogy megjelenik Jézus életében, mint világosság angyala, hogy az imáidra ez a válasz, nyugodtan lehet enni, meg bármit csinálni. És Jézus hogy tudta ezt kivédeni? Bizony meg van írva. Az írással. Alárendelte Jézus a saját érzéseit, a saját véleményét a Biblia tanításának. És Énok ugyanezt tette. Volt esze, értelmes ember volt, de nem járt a saját elgondolása szerint, hanem azt mondta, hogy Uram, vizsgáljuk újra meg. Ezzel zárnám a mostani Isten tiszteletünket. Utolsó ellenvált idézetet gyorsan felolvasnám. A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A kísértés szavai, amelyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért, mert az ima magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is vonakodnak Isten gyermekei imádkozni? Holott tudják, hogy az ima kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a mindenható kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és azt kívánom mindannyiunk életében, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk az imádságra. Elsősorban saját magam életére gondolok, és kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg az isteni kincseinek azt a fajta felhalmozódását, amit Isten ígér azoknak, akik imádkoznak. Amen. Menjél, Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád. Hálásan köszönjük neked, hogy te imádságot meghallgató és imádságra válaszoló Isten vagy. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy mi a világ egyetem Istenével kerülhetünk azonnali kapcsolatba, hogyha hozzád imádkozunk. Segíts nekünk, Atyánk, abban, hogy az életünk ne legyen gátja az ima meghallgatásnak. Segíts nekünk abban, hogy tapasztalatokat gyűjthessünk össze, amik növelhetnék a hitünket. Kérünk, Atyánk, hogy tekints le ránk, és segítsél abban nekünk, hogy a Szent Lelket befogadhassunk, és alkalmassá váljunk a késői eső kiárasztására. Kérünk, Atyánk, hogy adj nekünk reformációt az életünkben. Segíts abban, hogy minden világi dologról lemondjunk, és a te követésedet válasszuk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jöhetünk most te hozzád. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Kérünk a gyülekezet betegeire is te viselj gondot, és segítsél, hogy őket is naponta hordozhassuk. Amen.